Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, a Kontakt Rádióban. Ezúttal Keserű Ilona kiállításáról lesz szó, melyet Balatonfüreden a Vasari Villában rendeztek meg. Beszélgető partnerem pedig először Kovács Anna Zsófia lesz, a kiállítás egyik kurátora.
A kiállítás Keserű Ilona művészetét mutatja be a 50-es évek végétől egészen napjainkig. A címe az, hogy az idő szintere, illetve az a címe, hogy Kendzsente, ami utal a kiállítás főbb gondolatmeneteire. Ugye az egyik az, hogy csak egy szeletet bemutatjunk ebből a nagyon izgalmas, szerteágazó és színes életműből. A másik meg ez a Kendzsente problematika, ami egy színkutatási kérdés, amely nagyon izgalmasan jelenik meg a kiállításon. Körülbelül 50 mű szerepel a tárlaton. A Vasari Villa nagyon szép és izgalmas tereihez kellett alkalmazkodnunk nekem, illetve kurátortársamnak, Aknai Katalinnak is. Ez egyben kihívás volt, és nagyon izgalmas feladat. Két fő problematika mentén építettük fel a kiállítás koncepcióját. Az egyik inkább egy ilyen formai motívum, ami a hullámvonal, a gubanc, a önmagába visszatérő Möbius csomó, amelyek olyan formai motívumok, amelyek egészen az 50-es évek kezdve végig vonulnak Keserű Ilona művészetén, illetve egyfajta módon a gondolkodás módját is tükrözi, hiszen az ő munkásságában mindig ugyanazok a kérdések térnek vissza más-más formában és más-más válaszokkal, de lényegében mindig visszatér ugyanazokhoz a problematikákhoz, tehát ez volt az egyik fő vonal, amelyhez alkalmazkodnunk kellett, azért is, mert a kiállítás egyik fő momentuma az a terem, ahol a Balatonudvari temető által inspirált úgynevezett sírköves képeket mutatjuk be. Ugye Balatonfüred közelében van Balatonudvari, ahol ez a késő paraszt barokk szívalakú sírkövek találhatók, és amelyek a 60-as évektől kezdve szintén nagyon fontos motívumai Keserű Ilona művészetének, tehát ezt akartuk mindenképpen bemutatni, hiszen a helyieket gondoltuk, hogy ez különösen érdekelni fogja. A másik az, hogy a kiállítás kötődik a Szépművészeti Múzeum munkásságához is, hiszen majd szeptemberben nyílik nálunk egy olyan kiállítás, amely csak Keserű Ilona a színkutatásaival foglalkozik, és amely a színváltás, vagyis az olasz Kendzsente néven ismert jelenséget fogja vizsgálni. Úgyhogy ez a két pólus, a hullámvonal és a színkutatás kerül bemutatásra ezen a kiállításon.
Keserű Ilona életművében hogyan váltakoznak ezek, mennyire köthetők időszakhoz, korszakhoz?
Mint említettem, jellemző rá az, hogy folyton elő kerülnek azok a tematikák, motívumok, művészi eljárások, amelyeket őt jellemzik, úgyhogy természetesen vannak korszakok, amikor mondjuk a sírköves képek előtérbe kerülnek, de lényegében nem egy olyan művész, aki teljesen elhatárolható zárt korszakokban dolgozik, hanem gyakorlatilag mindig van ez a folyamatosság, és természetesen több tematikával is foglalkozik egyszerre, több technikával is dolgozik egyszerre.
Mik a kedvenc technikái?
Alapvetően festő, igazából festésznek hívja magát, ugye egy régi 19. századi kifejezés, tehát elsősorban festőnek tartja magát, de kiállításon szerepelnek reliefek is, de rajzok is, úgyhogy többféle technikát mutatunk be a kiállításon. Egy nagyon egyéni, különleges technikája az úgynevezett vászon domborítás, ami úgy jön létre, hogy egy vászon felületre egy másik vászon segítségével ilyen relief motívumokat, ilyen puha, lágy relief motívumokat hoz létre, meg vagy a sékövek formáját veszi fel, vagy a közelítő sorozatból ismert ilyen egymással szemben elhelyezkedő hullám motívum formáját veszi fel.
Hogyan alakult ki nála ez a technika?
Ez egy saját találmány, ő Pécset élt sokáig, és ott is született, és a havi vásáron vásárolta ezeket a kézileg elkészített vásznakat, amelyek nagyon inspirálták őt a színviláguk miatt, ugye a anyagszerűségük miatt, és elkezdett ezekkel dolgozni, ugye három dimenzióban is. És a varrás is fontos szerepet játszik az ő művészetében, azért is, mert szereti ezeket a különféle kézi eljárásokat, másrészt ugye a nőművészet kérdését is felveti, ugye, hiszen hagyományosan a varrás, hímzés egy tipikusan női alkotói eljárás, tehát ezeket a kérdéseket is körbejárja, de ugye ez a technika adott neki egy lehetőséget arra, hogy ez egy nagyon különleges, puhán hullámzó motivumokat hozzon létre.
Milyen motivumokat kedvel? Szó volt itt a szívről. Ez például a magának a temetőnek a hatására jött létre nála, vagy már korábban is
jelentkezik? Már korábban is jelentkezik, ezért kezdjük a kiállítást már a 50-es évek végétől. Ez egy konstans motivum gyakorlatilag az ő művészetében, bár mindig máshogy jelenik meg, van, ahogy egészen majd hogy nem agresszív módon egy gesztus festészeti kontextusban jelenik meg, van, hogy egészen klasszikus formában található meg az alkotásaiban. A kiállításon szerepel egy Ezüstös város című képe a 60-as évekből, ahol kifejezetten egy klasszikus hullámvonal jelenik meg, amelyet az az olaszországi út inspirált, amelyet a 60-as években tett Rómában. És ez alkalommal megismerkedett a szicíliai barokk építészettel is, és ezek a barokk építészeti motívumok köszönnek vissza gyakorlatilag ebben a műben is, de más alkotásokban is.
Irányzatokhoz melyikhez csatlakozott, hogy mennyire tudatosan csatlakozik irányzatokhoz, trendekhez?
Ilona inkább az a művész, aki a saját útját követi, és nem feltétlenül létező trendekhez kapcsolódik.
Többféle, de általában élénk színeket használ. Mindig így volt ez?
Nem. A pályafutása elején inkább a szürkés, barnás, esetleg kékes tónusokat részesítette előbe. Igazából ekkor inkább még csak a formai kérdések érdekelték őt elsősorban. A 70-es évek elejétől lép be igazán a szín és a színkutatás az ő művészetében, tehát korábban is használt színeket, főleg a 60-as évekbeli sírmotívumoknál ilyen nagyon szép élénk rózsaszíneket, vörösöket, narancságákat, de igazából a 70-es évek elejétől van az, hogy tudatos módon, szisztematikus módon kezdett el a színkutatással foglalkozni a művészetében. Kiállításon szerepel egy nagyon fontos 1972-es alkotása, az Alakuló tér, amely egyben relief is, hiszen a vászon egy ilyen hullámzó formán lett kifeszítve, ami ad neki egy ilyen nagyon különleges ritmust, és ebben a műben a egyik kutatási irány volt az, hogy a szivárvány színeiből kiindulva ilyen sokszögű formájú foltokkal próbált operálni az alkotásban, és akkor jött rá, hogy olykor nagyon diszonáns színpárosítások születtek ezekből a kísérletekből. Így miközben festett, gyakorlatilag nézte a saját karját a vászon előtt, és akkor jött rá, hogy a bőrszínek például nagyon jó közömbösítő, ilyen semleges tónusok, amelyek a tényleg eltérő, diszonáns árnyalatok között is nagyon szép átmenetek tudnak képezni. Tehát ezt a művet mindenképp be akartuk mutatni a kiállításon, és az az érdekes, hogy egy olyan terembe kerül bemutatásra, amely a kiállítás utolsó terme, ahol ezek a kései 2000 után készült úgynevezett Kanjante képek szerepelnek. Gyakorlatilag nagyon érdekes megfigyelni, hogy a nagyon vidám, élénk tónusok már a 70-es években is érvényesülnek azon a műven, de hát természetesen még erősebben és még kontrasztosabban megtalálhatók az új műveken is.
A Szegedi Biennálén egy egészen világító színű, ilyen hullámvonalas képe van kiállítva. Ezek a világító színek mióta vannak nála?
Hát a 60-as évek végétől gyakorlatilag. Igen.
Az ezeket szinte foszforeszkáló erősségű.
Folyamatosan egyre erősebb színeket kezdett el használni. Már a 80-as években is nagyon intenzív színekkel operált, olykor-olykor, nem mindig természetesen, de az elmúlt évek művészetére abszolút jellemző ez a nagyon-nagyon erőteljes szín használat.
A témaválasztás minek a függvénye? Személyes élmények, olvasmányok vagy művésztáborok hogyan alakul?
Nagyon sok dolog inspirálja az ő művészetét, természetesen az utazásai, említettem azt a nagyon meghatározó olasz utat a 60-as években, de részt vett több művésztáboron is, ilyen alkalomból készült az alakuló tér, amelyet említettem. Aztán a zene még egy nagyon fontos ihletforrás számára, egész fiatal korától kezdve rendszeresen jár koncertekre, és a zenei asszociációk nagyon gyakran megjelennek az ő művészetében. Tehát a késői képei között is több olyan mű van, amelynek a címe is kifejezetten ezekre utal, hangtestekről beszél, például Kanjante hangok című műve is szerepel a kiállításon.
Hogyha ki akarnánk emelni további két vagy három művet, mi lenne ez?
Nem egyszerű.
Akkor többet.
De igazából talán műcsoportokról beszélnék. 65-ben kezdett bele egy olyan sorozatba, amelynek a különböző alkotó részei számokat kaptak. Tehát egy program szerűen elindított egy sorozatot, és a kiállításon ebből a meghatározó együttesből három mű szerepel, a 3-as számú festmény, a 4-es számú festmény és a 10-es számú festmény. Ezeken keresztül lehet látni, hogy a művész ekkoriban egyfajta nagyon személyes gesztusfestészet felé fordul, ahol a művészi mozdulat egyre fontosabb és nagyobb teret kap, a szín is egyre fontosabb teret kap ezekben az alkotásokban, tehát hogyha a látogatók végigmennek a kiállításon és megnézik ennek a sorozatnak az alakulását el három műven keresztül, akkor láthatják, hogy egyrészt hogy egyre monumentálisabb képek születnek, és hogy a szín egy olyan alkotó rész, amely egyre fontosabbá válik.
Mennyire ismert itthon és külföldön?
Azt hiszem, hogy itthon kifejezetten meghatározó személyisége a mai magyar művészetnek. Külföldön is nagyon sok helyen bemutatta a munkáit, szerepelt kiállításokon Németországban, Franciaországban, Olaszországban, számon tartott művész külföldön is.
A vezető művészek körül ki szokott alakulni egy kör, tanítványi kör, követői kör. Nála is megfigyelhető ez?
Természetesen. Ő ugye nem csak festőként működött, hanem tanárként is dolgozott sokáig. Egyik alapítója volt a Pécsi Mesteriskolának, és nemrégiben az év elején volt Szombathelyen egy olyan kiállítás, amely az ő műveit mutatta be a tanítványainak, az alkotásainak társaságában. Úgyhogy nagyon nagy hatással volt a frissebb generációkra is az ő munkásága.
Kiállítás hogyan jött létre?
A Szép Művészeti Múzeumnak van egy már több éves együttműködése a Vasari Villával, tehát több olyan kiállítást szerveztünk, kamara kiállításokat is például, amelyek a Szép Művészeti Múzeumban is szerepeltek, és a Vasari Villában is, általában egy kicsit módosított formában. Ez egy különleges alkalom volt, hiszen itt a Szép Művészetiben Keserű Ilona kamara kiállítás, egy teljesen más kiállítás lesz, gyakorlatilag itt lesz két-három festménye és párbeszédet alkotnak majd a Szépművészeti Múzeum alkotásaival. A Vasari villában lehetőség nyílt arra, hogy egy nagyobb, gyakorlatilag egy szűkített életmű kiállítást hozunk létre, de a két kiállítás is dialógust teremt egymással és kiegészítik egymást.
A kiállításról egy katalógus is készült. Mi található benne, és hol lehet elérni?
A katalógus majd a Vasari villában is vásárolható, illetve a Szépművészeti Múzeum könyvesboltjában is megtalálható lesz. Ez egy nagyon szép kis színes kiadvány, három tanulmány szerepel benne. Aknai Katalin tanulmányával indul a kötet, amely Keserű Ilona fiatalkori alkotásaival foglalkozik. Ezt követően Keserű Ilona egyik írása szerepel, amely a színkutatásával foglalkozik, és nagyon közérthetően és nagy szépen ismerteti ezeket a tematikákat az ő művészetében, és végül szerepel egy olyan tanulmány, amit én írtam, és amely azt a színváltás, azaz Kácsánte tematikát mutatja be.
Mit értünk Kácsánte?
Igazából a itáliai művészeknél jelentkezett ez először a 14. században. Ez egy művészi eljárás, egy technika, amelynek az a lényege, hogy egy drapériának az árnyékolását úgy oldja meg a festő, hogy nem az adott színnek egy sötétebb vagy világosabb árnyalatának segítségével oldja meg ugye a drapériának az ábrázolását, hanem egy attól teljesen eltérő színnel, tehát ma egy sárga színű anyagról van szó, akkor az árnyékban levő részek például kékkel vannak megfestve. Ennek több oka is volt technikai, ugye hiszen kevés pigment állt a művészek rendelkezésére, így ez is egy módja volt annak, hogy változatosabbá tegyék a festményeiket. A feketével, szürkével való árnyékolás nem volt egy szerencsés megoldás, legalábbis nem tartották annak, hiszen tompította a színek ragyogását, és nem tartották igazán szépnek. Ezzel lehetett kiküszöbölni, illetve ezt a Kácsántét leginkább a angyaloknak az ábrázolásánál alkalmazták. Ez a különleges, nagyon fura színhasználat egy nagyon jó módja volt annak, hogy a fölön túli jelenségeket ábrázolják, tehát ez volt az elsődleges célja. De később is alkalmazták a itáliai festők, és Michelangelo-nál tölt igazán fontos szerepet. Ő a Sixtus kápolna festésénél alkalmazta előszeretettel a Cangiantét. Nyilvánvalóan itt is ez a transzcendens hatás keresése egy nagyon fontos szempont volt. A másik az, hogy ugye a Sixtus kápolna egy igazából nem túl szerencsés adottságokkal rendelkező terem, viszonylag sötét, ugye nagyon magasan van a mennyezet, hatalmas teret kellett betölteni a freskóval, így Michelangelo azért is használta a Cangiantét, mert így nagyon erősen, ugye a színek közötti kontrasztnak köszönhetően így kivilágítóan megjelentek ezek a drapériák, és kifejezetten figyelemkeltőek, és nagyon ritmust adnak a kompozíciónak, tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas és nagyon érdekes művészi eszköz Michelangelo-nál, amit ugye nagyon sokáig nem is ismertünk, hiszen ugye a restaurálás előtt ezek a színek annyira szürkék voltak és tompák voltak, hogy nem is tudtunk arról, hogy ennyire izgalmasak lehetnek, és hát talán mindenki emlékszik arra, amikor látta először a fotókat a felújított restaurált kápolnáról, hogy milyen hihetetlen kontraszt volt a előtti és a restaurálás utáni állapotok között. Hát Keserű Ilona is így volt ezzel. 2001-ben tartózkodott hosszasan Rómában még egyszer, és ekkor figyelt fel erre a jelenségre, és olvasmányaiban és saját művészítében is egyre intenzívebben kezdett el foglalkozni ezzel a Cangiante tematikával.
További tervek a Vasari Villa és a Szépművészeti Múzeum között körvonalazódnak-e már?
Igen, a Keserű Ilona kiállítás után nyílik egy kiállítás, amely magyar művészek Olaszországban készült rajzait fogja bemutatni, de ez az együttműködés folyamatos, úgyhogy az elkövetkezendő hónapokban, években még más tervatokkal is jelentkezünk a Vasari Villában.
Most egy kis zenét hallhatnak, majd folytatjuk a beszélgetést a kiállítás másik kurátorával. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat. A Vaszali villában látható Keserű Ilona kiállításról beszélgettünk. Most szintén erről fogunk beszélgetni, ezúttal Aknai Katalinnal, a kiállítás másik kurátorával, aki azonban a doktori disszertációját is Keserű Ilona életművéből írta. Hogy jött létre ez a kiállítás, és mennyiben tudja tükrözni az életművet?
A Vaszali Galéria tere az egy nagyon érdekes tér, ami egy kicsit tükrözi a magájelleget, hogy ez valamikor egy lakóház volt, ugyanakkor ez egy nagyon kellemes kiállítótér. Szobákkal, viszonylag kisméretű szobákkal, amiben 4-5 képfére maximum. Ebből volt azt hiszem 5-6 ilyen kisebb tér, és volt egy nagyobb terem, ahol a Keserű Ilonának a 2000-es évek körüli Kánzsán térre épülő színelméleti munkásságát helyeztük el. Voltak megkötések. Balatonfüreden vagyunk, és Balaton udvari az elég közel van, ahol Keserűen 1967-ben rátalált erre a bizonyos Balaton udvari sírkőre, illetve a sírkő motívumra, és azt mindenképpen szerette volna a Vaszali Galéria, hogyha ez az életműnek ez a gerince, vagy ez a nagyon fontos alkotó része szerepel, tehát a sírkő motívum, ami ugye egy nagyon hangsúlyos évtizedeken keresztül visszatérő motívum, ez benne legyen a kánzsán, tehát benne legyen a színelmélet, ami ugye a 2000-es évek, hogyan lehet összekötni két egymástól nem izolál, de azért mégiscsak térben, időben távol eső dolgot vagy motívumot, ez volt az egyik, és hát mindezt bepasszírozni a galéria terébe. Ráadásul egy olyan életműről van szó, ami mondjuk 1949, 50, 52, ezek a tanuló évek, egy folytonos életmű, tehát hogyha visszatekintünk, ez mennyi, 60 évről beszélünk, hogyan lehet ezt megjeleníteni. Természetesen nem lehet megjeleníteni egy ekkora térben egy ekkora életművet, úgyhogy le kellett mondanunk fontos dolgokról, illetve az életmű fontos alkotó részeiről. Marad a kérdés, hogy akkor mi marad. Tehát meg kell mutatni a sírkő motívumot és a kánzsántét, és ha már ez így van, akkor azt szerettük volna Zsófival, Kovács Zsófia a kiállítás másik kurátora, hogy mutassuk meg ennek az életműnek az alakulását. Mi előzte meg a sírkő motívumot? Mi volt azelőtt, mielőtt rátalált volna erre a nagyon önazonos formára? És akkor így visszatekintettünk az 50-es évek végére, arra az időszakra, amikor Keserűen éppen, hogy befejezi a főiskolát, ami egy nagyon furcsa, képlékeny, Keserű Ilona szereti úgy kifejezni, hogy ez egy ilyen tengő-lengő, erjedő, furcsa, formátlan időszak volt, amikor még nem találta meg igazán önmagát, vagy nem találta meg azt a móduszt, amiben festészetileg fogalmazni kívánt. Tehát, hogy ezt a periódust is megmutatni, vagy legalábbis felvillantani. És ez megint csak egy kérdés volt, hogy miért. Ugyanis Keserű Ilona életrajzának nagyon fontos, hogy mondjam, strukturális ténye, vagy időszaka, eleme az a pár év, amit Martin Ferenc közelében töltött el Pécsen. 13 éves korától Martin Ferenc tanítványaként, tulajdonképpen egyetlen tanítványaként sajátította el a rajzolás vagy a mesterség, és mondanám, hogy a gondolkodás alapvető sémáit.
Már ekkor is tudatosan készült a művészi pályára, vagy ez úgy adódott, hogy szívesen rajzolt, és akkor kellemesen töltötte az időt?
Nem. 1987-ben azt hiszem, hogy a Magyar Ifjúságban Tandori Dezső írt egy hosszabb, egy nagyobb lélegzetű cikket Keserű Ilonáról, aminek egy Ilonától vett idézet volt a címe, aminek úgy hangzott, hogy gyerekkoromtól fogva profinak tartom magam. És Keserű Ilonáról valahogy a családban is mindenki kora gyerekkorától fogva tudta, ez evidens volt, hogy ő művészpályára készül. Mindig rajzolt, és egy interjúban el is mondja, hogy ő a második világháború alatt volt kisgyerek. És a légitámadások, azt hiszem Győr Sopron Moson megyében, de ezt nem tudom, hogy Rába Tamási környékén vészelték át a háborút, ez nem biztos, hogy pont így van. Tehát, hogy az állandóságot valahogy a rajzolás otthonossága jelentette. Tehát a rajzolás az mindig ott volt, és amikor 12 éves korában már Pécsen bemutatják Martin Ferencnek, aki Pécset telepedett le a 40-es évek közepén, onnantól fogva ez egy ilyen határozott formát nyert, hogy mondjam, professzionális formát nyert. És ezek nem voltak látványos dolgok, ahogy több interjúban ezt elmondja, rajzoljon le egy cserépmuskátlit, térbeli viszonylatokat jelenítsen meg, de az logikus legyen, és ez mindig valahogy a valóság megfigyelésén alapuljon. Ez volt az egyik oldal. A másik oldal meg mégiscsak az volt, hogy a Martin az egy absztrakt természetű festő volt, aki a párizsi festészeten nevelkedett a 20-as évek közepén, tehát neki a francia festészet volt az anyanyelve. És a keserű Martin műtermében, ahova mindig járt, ő ezeket az absztrakt képeket látta, ezeket a színes reliefeket, ami ugye minden volt, csak nem a valóság tételes ábrázolása. És hát ez eléggé fontos is volt, mint hogy az is nagyon fontos, hogy gyerekkorában mit lát az ember, mik azok a reflexek, amiket elsajátít, mik azok a jótékony becsípődések, amik aztán később az élete folyamán ugye rögzülnek, és ahhoz, amihez mindig vissza lehet térni, mint autentikus forráshoz. Az is nagyon érdekes volt, amikor megint csak egy interjúban, sokszor mesél el életeseményeket interjúban a Keserű Ilona, 47 körül Budapesten jár, és akkor látott először Munkácsi képeket, a trilógia valamelyik darabját, és azt mondja, hogy valósággal sírva fakadt, mikor meglátta ezt a képet, hiszen ilyen élő képet, vagy figurális kompozíciót, ami valahogy nem is festészet, hanem valamiféle szenárió, vagy spektákulum volt, akkor látott először. És ez a Martintól annyira távol volt, hogy ez valahogy külön is vált. Tehát az, hogy Keserű absztrakt természetű, vagy a vizualitásnak ezt az absztrakt természetét kereste, kutatta mindvégig, abban nagyon nagy szerepe van, úgy gondolom, a Martin iskolának, vagy a Martin közelében töltött nagyon is eszenciális időszaknak.
Itt a kiállításon ebből indultunk ki, ezt hogyan lehetett megfogni, bemutatni?
Hát a korai festészet, és van egy kisméretű, azonban hatásában mégiscsak monumentális festmény, ez a forma nagy térben, ami egy tájkép lenne, ami egy ilyen nagy széles horizontot nyit, ilyen végtelen kiterjedésbe, ott felismerhető a nap meg a hold, és a kép előterében van egy ilyen hatalmas fehér szerves forma. Illetve nem lehet nagyon eldönteni, hogy szerves vagy szervetlen. Ki van téve a napnak, olyan, mint hogyha egy ilyen nagyon lassú, a fénytől, ilyen nagyon lassú mozgást invokáló képesemény. Miután a fény valahogy felülről világítja meg, árnyékot vet a talajra, amitől egy ilyen nagyon finom szelvényezettség, vagy ilyen álom, vagy ilyen árnyékszeletek jönnek létre, és ez mondjuk nagyon felidézi a Martin képi gondolkodását, ahogy ő formákat szabdal föl, aminek vannak figurális allúziói, vagy emlékei, a tengeri világ, vagy így egyáltalán a tengeri világ, a reáliák és a fantázia határán egyensúlyoz. Én még ugye ezt a szürrealizmusnak az erjesztő, vagy az élesztőjét is felfedezni véltem ebben a festményben, és talán ez nem is annyira tudatos, csak valahogy visszatérni ahhoz a kezdeti állapothoz, vagy a kezdeti időszakhoz, amit ugye a Martin-féle neveltetés kínált számára. Miért történhetett így? Kihagytam azt a fontos epizódot, hogy Keserű Ilona 16 éves korában már a Verespál utcai gimnáziumban, a képzőművészeti gimnáziumban folytatta a tanulmányait, és innen majd, hogy nem egyenes út vezetett 1952-ben a képzőművészeti főiskolára, ahol előbb Bence László, később pedig Szőnyi István tanítványa lett. Eleinte a festészet szakra járt, aztán utána nem elégítette ki a csupán ez a tábla képméret, hanem valahogy nagyobb dimenzióban is ki akarta próbálni magát, és akkor ekkor ment a Szőnyihez. Az 50-es években járunk, 58-ban végez, és ez a szociálnak, hogy úgy mondjam, a legsötétebb, legdoktrinérebb időszaka volt. Ami ott folyt a főiskolán, tanulmányrajzok rengeteg, mindenféle formában figurális tanulmányok. Tehát ez egy viszonylag kötött és viszonylag doktrinér iskola volt, és valahogy elfedte ez az időszak azt, ami a Martinnál történt. És akkor került ellentmondásba ez a fajta nagyon jól begyakorolt, nagyon professzionális, tehát ő profi festő volt, mindent meg tudott csinálni, mindent le tudott rajzolni, mindent meg tudott képileg fogalmazni, de hogy az találkozott-e az ő belső igényével, vagy a belső keresésével, az megint csak egy más kérdés volt, mert nem találkozott. És a főiskola végén valahogy ellentmondásba került ez a Martintól hozott útravaló és a főiskolán szerzett profizmus. És ezt a kereső utat is egy-két képben ugye megjelenti a kiállítás, például a tengeri füvek, ami csak egy ilyen természeti tanulmány, vagy képi megfogalmazása egy egyszerű természeti képnek, amivel akkoriban foglalkozott, egyébként köveket festett, kövek víz alatt, egy kő, több kő, stb.
Hogyan alakult ebből absztraktá?
Ez sem egyik pillanatról a másikra történt. Ugyanis Zillon elmondja többször, hogy a főiskola után ő festett, folyamatosan rengeteget dolgozott, csak hogy napról napra változott az, hogy milyen módon fogalmazta meg ugye a képi témáit, volt úgy fél absztrakt, volt egészen absztrakt természetű festménye is. Volt egy ilyen szerkezetes, kubista-szerű dolog, de még valahogy nem volt az igazi. De a mesterség fenntartása, ugye az fontos volt, tehát a munka az nagyon fontos volt a Keserűnek. És akkor történt valami, egy fontos változás, egy utazás 1962-ben Olaszországba ment egy évre. Eredetileg Párizsba ment volna, de az nem úgy jött össze. Úgyhogy Rómába ment, ahol egyszerre szembesült Róma tartalmaival, Róma értékeivel az ókortól kezdve, és hát a kortárs művészet eseményeivel, ahol ugye a modern művészet folyamata nem szakadt meg egy rezsimváltással, sőt, ott ugye az avantgárd művészet még nagyban működött és új lendületet vett. És egy évig ebben a környezetben töltötte az időt Keserűen, a sok kalanddal, sok látnivalóval, rengeteg sok élménnyel, ami nem is azonnyomban talált utat a festészethez, tehát nem ettől lett abszolút, és nem ott, hanem mindazon élmények, amiket így, mint egy szivacs felszívott magába, és majd aztán hazajöve 1963 végén, akkor kezdte így kiereszteni magából azokat az élményeket, mondjam, sublimált, vagy magáévettett élményeket, ami nagyon sok mindenből állt, és az már felszivárgott a festészetbe. És ez nagyon érdekes módon történt, ugyanis nem egyből nagy festmények formájában, meg nem így, amire a nagy művészetben, hanem rajzolni kezdett, mégpedig visszatért ezekhez a nagyon elemi és nagyon automatikus mozdulatokhoz. Ez egy egyszerre volt pszichés és egyszerre gyakorlati munka, és hogy a rajzok hogyan teremtik meg azt a készletet, vagy azt a vizuális készletet, amire aztán épülhet már egy nagyon, nagyon komoly festészet is.
Milyen további korszakok voltak az életműben?
Tehát a Vasari kiállításon éppen ezért meg akartuk jeleníteni ugye ezt a kicsit korábbi átmeneti állapotot, ami ugyanakkor nagyon fontos képeket is termett. Szerettük volna megjeleníteni a rajzokban ennek a kereső útnak az állomásait, és ami ugye az első már-már ilyen programmatikus festményhez vezetett, ami az ezüstös kép, avagy város 1964-ben. Utána jött egy megint csak új szakasz, de ami mégiscsak nagyon kapcsolódik az előzőhöz, tehát ez a tudatos építkezéshez, az a gesztusképek sorozata, egyes számú festmény, kettes számú festmény, amiből mi a kiállításon a hármas és négyes számú nagyon kiérlelt, nagyon dinamikus, tulajdonképpen a korszakban megmagyarázhatatlanul eredeti művek, és a számozott festmények nyomán hogy alakul ki az a keserűi morfológia, amiben már felismerhetjük bizonyos értelemben a hullámmotívumot, azt a nagyon karakteres nyolcasos, vagy báb, vagy ilyen sejemhernyó formát, ami már a nyolcasos festményben megjelenik, és aztán hogyan vezetődik át ez a sírkő festményekbe, ami egy ilyen nagyon határozott állítás volt a kiállításon. Aztán a 70-es évek elején, ja, és nem csak a festészet médiumáról beszélünk, hanem a tárgyalakításról, hogy a sírkő motívum, a nyolcasos motívum, és a gubanc motívum, amiről nem beszéltem, és ami tulajdonképpen a tengeri füvekben, ebben a korai festményben még ilyen görcsösen, de már megjelenik, tehát és ami keserű festészetének és életének is egy kitüntetett formája, tehát a gubanc, az hogyan jelenik meg különböző tárgyakon, hogy lép ki a térbe ez a gubanc, és mondjuk hogy találkozik tárgyakkal, hogy fal föl tárgyakat, és maga hogy kerül bele mégis ebbe a sírkő motívumba, tehát ez is megvan ott mutatva. És ugye a 70-es évek elején hogyan jelenik meg a színkutatás Keser Ilona életművében, ami az elkövetkezendő 30-40 évnek egy nagyon fontos és strukturális, nem csak motívuma, hanem kutatási terepe is lesz. Ugyanis a sírköveken még azt látjuk, sírkövek 1, sírkövek 2, itt egy fontos szériáról beszélünk, hogy alapvetően ez a narancs, rózsaszín, piros tartomány a 70-es években új színezetet kap, amennyiben a spektrum színek felé terjeszkedik ki keserű festészete. Ott van egy tárgy, vagy volt egy tárgy a kiállításon, egy ilyen barokk profilú ruhafogas, amit körbe be van festve a spektrum színekkel, tehát tulajdonképpen egy ilyen végtelen, hogy bejönnek a zöldek, a lilák, a bíborok, a pirosak, és ez hogyan jelenik meg, vagy hogyan tükröződik később a vászondomborításokban és a festészetben, és vezet át tulajdonképpen évtizedeken keresztül, a 80-as, 90-es éveken keresztül, majd hogy nem a Kánzsántéig. Azt nem állítom, hogy ennek minden árnyalatát meg tudtuk jeleníteni a kiállításon, mert például a bőrszínkutatás sajnálatosan kimaradt, és az utóképek, ugye, ami egy ilyen sajátos fiziológiai optikai jelenséggel operál a keserű festészetben, az is csak éppen hogy jelezve volt, vagy éppen hogy csak meg tudtuk jeleníteni. Úgyhogy a katalógusban egy kicsit magyarázkodtunk, hogy mi az, ami kimaradt, és tudjuk, hogy ez nagyon sajnálatos, de mindenképpen azt szerettük volna, hogy legyen egy megfogható íve ennek az életműnek, és mondjuk ne essen szét ilyen sziporkákra, amit talán mondjuk a néző számára nehezen követhető.
Záró kérdésként, ha valaki többet akar tudni Keserű Ilonának a művészetéről, pályafutásáról, katalóguson kívül, hol tud még utána nézni dolgoknak?
Az egy nagyon örvendetes dolog szerintem, hogy Keserű Ilonát egy budapesti galéria is képviseli, a Kisterem Galéria, aminek vezetője Valkó Margit, és ő szintén csinált egy kiállítást párhuzamosan a balatonfüredi kiállítással. Keserű Ilona azon munkáival, amik talán nem voltak eddig annyira nyilvánvalóvá téve, fotók, kisebb munkák, rajzok, a villányi tapasztott formák, ami egy nagy szobrászati összefoglalása volt ennek a sírkőmotívumnak, annak a fotódokumentációjából volt egy ilyen nagyon érdekes, dokumentatív, inkább a részletekben időző kiállítás. Azt hiszem, a Valkó Margit nagyon sokat tett azért, hogy Keserű Ilonának ez a 60-as évekbeli tevékenysége újból látható legyen, újból találkozhassunk ezekkel a véleményem szerint nagyon fontos művekkel. Tehát ott például egy nagyon jó portfólióban lehet tájékozódni Keserű Ilona művészetéről, és van egy honlapja is Keserű Ilonának, ahol tematikusan be vannak rendezve az életmű darabjai, dokumentumokkal, fényképdokumentációval, és valahogy a privát élet eseményeit követni a művekkel együtt, azt hiszem, hogy művészettörténés számára, vagy számomra nincsen ennél érdekesebb tevékenység, mint összenézni az életrajzot a művekkel, ami a magyar kultúrtörténet, vagy a magyar művészettörténet egy nagyon fontos és kivételes korszakának is a dokumentuma.
Most ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat a kaleidoszkóppal. Először a budapesti Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményre hívom fel a figyelmüket, ahol Science of Art Series címmel Zemlényi Csaba festőművésznek a kiállítása tekinthető meg. Az angol cím nem véletlen, ugyanis 1980 és 2000 között New Yorkban dolgozott a ma Budapesten élő, egyébként a kolozsvári rajztanárképző főiskolán, majd pedig a Grigorescu Akadémián tanuló, festő, képzőművész. Műveire jellemző, hogy a teret a sötét, barna, tónusú, semleges színekkel festi meg, fény nélkül, illetőleg a fény semmelyik irányból nem jön, hanem magából a tárgyból árad ki. A tárgyak pedig látszólag mindenféle logikai kapcsolat nélkül vannak egymás mellé rendezve, egyfajta szürreális látásmódot tükrözve. A művésznek nem csak festői, hanem grafikai tevékenysége is jellemző, ez alatt a 20 év alatt, amíg Amerikában élt, a New York Times-ban és egyéb amerikai publikációkban illusztrált elsősorban történelmi és kulturális ihletésű cikkeket. Makkon szintén egy modern művészeti kiállításra hívom föl figyelmüket, Karsai Ildikó grafikus művésznek a Rálátás című tárlatára. Itt egy összefoglaló életművet bemutató kiállítás látható. Karsai Ildikó Makkon él évtizedek óta, képgrafikával és tervezőgrafikával is foglalkozik, és jellemző témái a marosparti táj, illetőleg Makó környéke és Makónak magának az építészeti emlékei. Részkarcok, offset, tollrajz és színes ceruzán, tehát hagyományos technikákkal dolgozik, természetelvű és nonfiguratív megfogalmazásokat egyaránt találni alkotásai között. Mint említettem, fő témája a városi és a népi építészet, ennek egyfajta grafikai dokumentálására törekszik, de arculatterveket, kiadványokat, könyv- és naptárterveket is készít. A magyar népköltészet, az ősvallás világa azonban az utóbbi években egyre erőteljesebben tükröződik az alkotásaiban, az egyediben is az általánosat veszi észre, a népi látásmód annyira beleépült a tudatába, hogy ennek a segítségével alkot. Szombathelyen, a Szombathelyi Képtárban Polifónia 2014 címen nyílt kiállítás, itt viszont a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek a Szaváriai Egyetemi Központjának a rajzintézeti tanszékének, a végzős hallgatóinak diplomamunkáit lehet megtekinteni, amelyek friss új felfogásban, de nagyon komoly művészi üzenettel fogadják a látogatókat. A szegedi Somogyi Könyvtárban szintén fiatal, friss tehetségnek az alkotásait lehet megtekinteni, ezúttal a Szegedi Tükör címen Tóth Tamás Sándornak a fotói láthatók, aki a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarának a hallgatója, és akit a Szegedi Tehetségpont fiatal művész palántáinak a kiállítás sorozatánál utolsó alkotóként mutatnak be, verseket és kisgyermekeknek szóló meséket is készít a fotóin kívül, amikben viszont a pillanatot, a jelenséget és a tárgyakat kívánja megragadni, azoknak az érzelmi oldalát, illetőleg elgondolkodtató voltát. Úgyhogy hétköznapi helyszíneken, Szegeden és főképp szülővárosának, orvosházának a közterein készít felvételeket, fölhívva a figyelmet arra, hogy néha érdemes megállni olyan helyeken is, ami mellett az ember úgy amúgy elmegy észrevétlenül a nagy siettében. Füleken, a Városi Honismereti Múzeumban a Nógrádi Képzőművészet klasszikusai a 20. században címmel nyílt kiállítás. Itt a legismertebb nógrádi képzőművészek festményei, grafikái és rajzai láthatók. A válogatás egyébként a Losonczi Nógrádi Múzeum és Galéria, valamint a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeumnak a gyűjteményéből történt. Budapestre térve, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban Nemez kézből kézbe címmel nyílt kiállítás, a Hagyományok Házának okái és nemez készítő tanfolyamának a vizsgadarabjait mutatják be, amelyik bemutatja nem csak azt, hogy mit készítettek a diákok, hanem azt is, hogy mennyi mindent tanultak elméleti és gyakorlati téren egyaránt, tehát a gyapjú anyagismeretről ugyanúgy tanúságot tesz, mint ahogy a gyapjú felhasználásának, elkészítésének különböző módjairól, valamint a hagyományos, használati és díszítő kultúrának a modern mai világba való illeszkedéséről is. Válcott a Tragor Ignác Múzeumban Esendő az ember, hajlandó a pendely. Egyrészt népművészetről van itt is szó, másrészt viszont a higiénia áll a középpontban, tehát a tisztálkodás, fehér nemű viselet és a mosás, a 19. és 20. században, mikor, mit jelentett ez? Tisztaság fél egészség, szoktuk mondani, mint hagyományos magyar kijelentést, de ez alatt mikor, mit értettek, az nagyon különböző. Olyan dolgokra derül fény, például, hogy mi az a melence, mi az a tritty, a gatya hogyan készült, alsóruhák, fehér nemük milyenek voltak a régi időkben, és hogyan mostak például, meg tisztálkodtak. Moson-Magyaróváron a Fleskároly Kulturális Központban ismét az életnek egy másik szegletébe lehet betekinteni, Játékország a kiállításnak a címe, amelyben lendkerekes robotfelderítőtől, bakelautókon keresztül a bűvös kockákig 1945 és 1989 között készült játékokat lehet megtekinteni, amely játékok azonban nem csak mint játékok érdekesek, hanem azt is megmutatják, hogy a gazdaság irányítás rendszere és az ipari termelés, kereskedelem hogyan alakult ebben az időszakban. A játékokat ugyanis állami vállalatok, ipari szövetkezetek és maszekok, vagyis hogy kisiparosok is előállították, és ezekhez a játékokhoz kapcsolódóan vannak tablók, plakátok és fényképek is, amelyek a felhasználás, gyártás és az árusításnak a körülményeibe is alaposan bevezetik a látogatót. Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban Variációk hat lábra. Már a címből is kiderül, hogy teljesen más világba vezeti el a látogatót. Itt ugyanis a Magyar Természettudományi Múzeumnak a vándorkiállítása tekinthető meg, amelyben 200-szorosra felnagyított rovarmakettek, interaktív modellek láthatók, és olyan magyarázatok, amelyek egyes fajokhoz fűződő legendákat, kultúrtörténeti érdekességeket mondanak el, és mindezeket dr. Csaba Zoltán makrofotói kísérik. Ha már természetfotóról van szó, akkor a Szegedi Somogyi Könyvtárnak a Természet különleges pillanatai Csankiné Simkó Marian fényképezőgépén keresztül című kiállításra is felhívom a figyelmet, ahol, mint a címből is kiderül, természetfotók láthatók, itt nem fölnagyított makrofotók, hanem a természetből ellesett pillanatfelvételek. Szintén Szegeden a Somogyi Könyvtárban további kiállítások is vannak, Vadász Endre szegedi vonatkozások kis grafikái például, amelyek részkarcokat, fa és linómetszeteket, könyvillusztrációkat is tartalmaznak, az 1901 és 1944 között élt művésznek az alkotásai közül. Ő egyébként az első kiállítását a Szegedi Kas szállóban rendezte meg, később Debrecenben és az ország más részein is állított ki, viszont Szegeddel folyamatosan tartotta a kapcsolatot exlibriszek, újévi üdvözletek, születésnapi köszöntőlapok formájában. Nevezetes az 1936-ban megjelent Haláltán színű sorozata, amelyet a szegedi grafikabarátok jelentettek meg. Egyébként a kiállítás egyúttal az 1920-as, 30-as évek szegedi műgyűjtőinek, mecénásainak is emléket állít, mint például Weisz Imre, Lustig István, Déri Ernőné, Déri Ilonka, Kolozs Lajos, Bartos Lipót vagy Némedi Gyula. A könyvtárba járva a 200 éve született Erdélyi János kiállítást is érdemes megnézni, ez is kamara kiállítás, és a népköltészetünk nagy kutatójának állít emléket, aki a magyar népköltészet remekeit gyűjtötte, őrizte, emellett azonban színműveket és színkritikákat is írt. Ezeket az eredeti publikációk, könyvek, illetőleg a folyóiratokban, korabeli lapokban megjelent írásai alapján lehet megismerni. Szombathelyre visszatérve a Szaváriai megyei hatókörű városi múzeumnak víz alatt, múlt felett, az Adria élővirága és az ókor emlékei a tenger alatt című kiállítására is fel szeretném hívni a figyelmet, ahol az Adriai tenger végtelensége két irányba is kitárulkozik, az egyik a legjellemzőbb élőlényeit mutatja be, a tenger pusztuló élővirágára hívja fel a figyelmet, a másik pedig a mindez alatt, között rejtőző görög és római kori emlékekre, amit a búvárrégészet segítségével dokumentálnak, és tudnak a felszínre hozni. Szegeden a Fekete Házban egy ókori Egyiptomról szóló kiállítás nyílt, mely az egyiptomi kultúrának három különböző aspektusát mutatja be. Az emeleten az ókori egyiptomi orvoslással lehet megismerkedni, a fáraókorral, majd az azt követő Ptolemaiosz időszakkal. aki ki akarja próbálni, hogy hogyan gyógyítottak az ókori egyiptomi orvosok, ezt is megtapasztalhatja, van egy úgynevezett vizsgáló. A földszinten a balzsamozásról van szó, emberi és állati balzsamozásról, az állatok közül a krokodil és a halak kerültek előtérbe. Emellett kurátortársamnak, Kevély Flórának a rendezésében az egyiptomi írásokról is szó van, a démotikus, hierátikus és a hieroglif írás mellett azonban a kokt írás is megismerhető, amely az ókori egyiptomi nyelv továbbéléseként immár görög és démotikus betűkkel írja le az ókori egyiptomi eredetű szavakat. Aki az egyiptomi irodalomra kíváncsi, ezen a részen leülhet, hiszen úgy lett kialakítva, hogy foglalkozásokat is lehessen itt tartani, és elolvashatja számos egyiptomi műnek a magyar fordítását. Salgótarjánban, a Dornyai Béla Múzeumban Isten után legszebb és legszentebb név a Honvéd nevezet. 160 éves a Magyar Honvédség címen nyílt kiállítás, amelyik hat történetünkben a honvédségnek a szerepét mutatja be, a hazaszeretet kialakulását, a hazafiság eszményét kívánja bemutatni, azt, hogy a honvédelem egy össztársadalmi feladat, amelyet hivatásos, szerződéses és önkéntes meg tartalékos állománnyal, annak a legkülönfélébb tevékenységeivel, hazai és nemzetközi szerepvállalásával együtt állnak a látogatók elé. Szeretnék a honvédelemhez kapcsolódó érzés és érzelemvilágot megerősíteni, kialakítani és jelezni azt, hogy a munkaerőpiaci tényezők közül a honvédség is egy fontos szegmens. Egy kicsit kitekintve hazánkból a budapesti Vármező Galériának a Részbőrű ösvényeken, Barangolás a legendás vadnyugaton kiállítására előzetesként hívnám fel a figyelmet. Ez pont ma nyílik, tehát holnaptól tekinthető meg. A kiállításnak a mottója pedig a szárnyalás szabadságát meghagytam-e a sasnak? Egy kérdés, amelyik Chief Dan George-tól származik. A kiállítás pedig egy fotódokumentáció. 2013-ban négyen nekivágtak a vadnyugatnak, 6000 kilométeres utat tettek meg, 6 állam 12 nemzeti parkját nézték meg, olyan nemzeti parkokat, ahol az indiánok éltek, és fotodokumentációval mutatják be ezt a vidéket, a természeti csodákat, az indián kultúrát és az ott élő embereket. Előzetesként még a múzeumok éjszakájára is szeretném fölhívni a figyelmet. A www.muzei.hu internetes elérhetőségen a bőséges programról lehet tájékozódni. Köszönöm figyelmüket, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.